Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök ünnepélyes úrvacsora Isten tiszteletünkön, és ennek az úrvacsorai Isten tiszteletnek abból a szempontból különleges lenne a témája, hogy nem kifejezetten az úrvacsoráról, hanem a keresztségről, a keresztségünkről és az úrvacsora közötti párhuzamról szeretnék szólni. Ez egy nagyon fontos dolog, és hogyha az ember visszagondol a keresztségére, ha most visszagondolunk a keresztségünkre, talán mindannyian kimondhatjuk azt, hogy életünk legnagyobb fordulópontjáról beszélünk. Nem? Tehát a legjelentősebb esemény, nem tudnánk ennél jelentősebbet mondani. Tehát ugye szövetségkötés a mindenható Istennel, ez az egész életünket áthatja és meghatározza. A legnagyobb és legfontosabb döntés. Na most ugye ezért különleges az úrvacsora, mert az erre való visszatekintésről van szó, tehát visszatekintünk arra, hogy hogyan és miként kötöttünk szövetséget Istennel. Az úrvacsorára úgy jövünk tehát, hogy egyben hálás szívvel, letéve mindazt, ami eddig jellemzett bennünket, ami eddig terhelt bennünket, ugye a vétkeinket, és egyben hálás szívvel előre tekintve. Mi az, ami összeköti őket? Tehát, ha belegondolunk ebbe, keresztség és úrvacsora. Mi az, ami mind a két ünnepen, különleges alkalomkor megjelenik? Ugye, és ott van gyakorlatilag az egész esemény mögött. Ez nem más, mint Jézus Krisztus keresztáldozata. Nem? Tehát azt lehet mondani, hogy a keresztségen is gyakorlatilag ezt helyezzük a középpontba, de az úrvacsorakor is ezt helyezzük a középpontba. Emlékezünk megváltunk áldozatára, emlékezünk arra, hogy ő mit is tett értünk. És az azért nagyon fontos, mert ugye ha belegondolunk a keresztbe, belegondolunk abba, hogy miről is szól tulajdonképpen a keresztáldozat, Jézus Krisztus szeretete annyira megnyilatkozik itt, hogy ez a szeretet, ez szinte lefegyverez, elnémít bennünket. Tulajdonképpen, akik megkeresztelkedtünk, azt éltük meg, azt éltük át, hogy nincs jobb döntés, amit hozhatnánk. Nem? Tehát ez a lehető legjobb döntés, hogy megkeresztelkedünk. Tehát Jézus Krisztus keresztje eljut addig az ember szívében, és gyökeret ereszt a mi szívünkben, hogy igen, szükséges ezt a szövetséget megkötni, mert miért ne hozna az ember egy jó döntést, hogyha tud jó döntést hozni. Nem? Tehát erről szól tulajdonképpen az úrvacsora, és egész pontosan a keresztség, és ennek emléke az úrvacsora akkor, amikor eljövünk ide. Római levélből szeretnék olvasni egy olyan igeszakaszt, ami alapvetően a keresztségről szól. De mégis szeretném, hogyha ezt az úrvacsorával is összehasonlítanánk, Római levél 6. fejezetéből az első 4 verset. Tehát Római levél 6. fejezete, és ott az első 4 verset olvasom a következőképpen. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk ki a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Azt mondja tehát itt az apostol, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Látjuk ezt, tehát itt is a keresztségnél, ugye Jézus Krisztus kereszthalála áll a középpontban. Hogyan értendő ez, milyen módon értendő ez a jelkép a keresztség esetében? Hogyan jelenik meg a keresztáldozat a keresztségkor? Azt mondja, hogy eltemettettünk azért ő vele együtt, a keresztség által a halálba. Hadd kérdezzelek benneteket, melyik ez a mozzanat? Alámerítés. Nagyon jó. Akkor, amikor alámerítenek bennünket, ugye azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a lehető legkülönlegesebb dolog történik. Mert meghalunk a bűnnek. Mi a jelentősége annak, hogy kiemelnek a vízből? Megtisztulunk. Nagyon jó. Nagyon jó. Gyakorlatilag erről van szó. Azt mondja, eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Van itt egy nagyon-nagyon érdekes mozzanat, amire feltétlen érdemes figyelni. Azt mondja, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból. Krisztus feltámadásáról, vagy Krisztus feltámasztásáról beszélhetünk. Feltámasztás, nagyon jó. De mondhatjuk azt is, hogy feltámadás, nem? Tehát az ige ezt a képet is használja. Jézus Krisztust feltámasztotta az Atya, és Jézus Krisztus feltámadt. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mindkettő igaz. Miért igaz mindkettő? Azért, mert a kezdőlökést a mennyei Atya adta meg, de az életét Krisztus maga vette vissza. Tehát ez a legszebb ebben, hogy tulajdonképpen az Atya és a Fiú ilyen módon tehát együtt munkálkodott ugye a kereszthalálkor. Egész pontosan a kereszthalált követően, tehát miután Jézus nyugodott a sírban, van hatalmam letenni az én életemet, mondja Jézus más helyen, és van hatalmam felvenni azt. Ugye erről szól gyakorlatilag a feltámasztás gondolata. Ezt vette az atyától, pontosan. Jézus Krisztust feltámasztotta tehát az Atya, de Jézus Krisztus feltámadt, mind a kettő helyén való. Na most, ha az ember belegondol abba, hogy a keresztségnél, ugye gondoljunk vissza a keresztségünkre, mindig ott van a segítés motívuma. Ugye? Tehát a döntést mi hoztuk meg, hogy igen, szeretnék megkeresztelkedni. Igen, a döntés az enyém, de ahogy én ott vagyok fehér ruhában, ahogy ott voltam fehér ruhában, és részesedtem a keresztségben, hogyan mutatkozott meg az, hogy engem segítettek? Emlékszünk a keresztségi diakónusra? Megfogta a kezünket, és belevezetett a vízbe. Emlékszünk arra nyilván, mert erről beszéltünk is, hogy ugye a lelkész alámeríti az embert. A lelkész kiemeli az embert a vízből. Annyira érdekes tehát ez, mondhatom azt, hogy igen, én megkeresztelkedtem. De az is helyén való, hogy megkereszteltek. Ugye? Tehát ott van ez a különleges dolog, hogy valójában, ugye, hogyha az ember hát ilyen módon közelíti meg, akár azt is mondhatná, hogy hát én is be tudok menni a vízbe, nem? Meg én is alá tudok merülni, ki tudok emelkedni. Megtörik a jelkép. A lelkész segít a keresztségnél, a diakónus segít a vízbe való bemenetelnél, és aztán pedig a vízből való kijövetelnél. Igen, lelki újjászületés olyan értelemben, hogy ott egy új pont kezdődik az életünkben. Na most, egy pillanatra most gondolkodjunk el, nem is egy pillanatra, hanem érdemes végigvenni azt, hogy itt az úrvacsorán. Ugye erre is lehetne azt mondani, hogy kérem szépen, ez az én döntésem, nem? Nyilván, hogy ide jöttem, és szeretnék úrvacsorát venni. Ez egy hatalmas dolog, nagyszerű dolog, emlékezzünk vissza ugye a szövetségkötésre, a szövetségkötés megújítása, ennek a szertartása, az úrvacsorának a szertartása. Kimegyünk lábat mosni. Én mosom meg a lábamat? Nyilván nem. A másik mossa meg. Tehát ez is olyan, hogy persze az én döntésem, de segítségre van szükségem. Ugyanúgy ott van a szent jegyek kiosztása. Kijöhetnénk ide az asztalhoz, de nem szoktuk ezt tenni, és elvehetnénk mi a szent jegyeket, nem? Tehát a kenyeret és a poharat. Nem szoktuk ezt tenni, miért nem? Azért, mert valakitől kapjuk. A lelkésztől kapjuk. Ahol ugye több lelkész van. Bizonyára jártatok már talán többen is ilyen istentiszteleten, Zugligetben például ugye több lelkész szokta osztani az úrvacsorát. A lelkész is, hogyha több lelkész van, a másik kínálja neki. A másiktól kapja. Tehát nem én vagyok a középpontban, hanem az a segítség áll a középpontban, amit a mindenható Isten nekem szeretne adni. És ezért hatalmas dolog az, hogy tulajdonképpen folyamatosan ezt a segítséget érezheti az ember, és ez szerepel itt a negyedik versben, ahogy itt olvashattuk is, eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is úgy életre járjunk. És ez az az áldozat, ami késztet bennünket. Krisztus áldozata késztet bennünket a keresztségre, vagy késztetett bennünket a keresztségre, akik már megkeresztelkedtünk. És Jézus Krisztus áldozata az, ami késztetett bennünket arra, hogy itt és most ide eljöjjünk, megjelenjünk itt a gyülekezetben, és azt mondjuk, hogy szükségem van az úrvacsorára. Tehát enélkül miért élném tovább a hitéletemet? Nagyon-nagyon szép ez, és nagyon szép az a gondolat, hogyha az ember továbbolvassa az igét, nézzük is ezt tovább. Római levél 6. fejezetéből, a 6. verstől olvasom tovább az igét. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól, hogyha pedig meghaltunk a Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer. Hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Na most, hogyha az ember szembesült azzal, hogy mi történik keresztségkor, ugye bűneink lemosása. Szembesültünk azzal, hogy mi történik úrvacsorakor. Az addig elkövetett bűnök letétele, amit az előző úrvacsora óta elkövettünk. Mi következik ebből? Az következik ebből, hogyha az Isten ennyire segít nekem, hogyha Jézus Krisztus ennyire segít nekem az ő keresztáldozata segítségével, keresztáldozata által, azt mondja, hogy akkor viszont új életben fogok járni ezután. Tehát ha őszinte lélekkel vagyok itt az úrvacsorán, hogyha őszinte lélekkel vesszük az úrvacsorát, azt mondhatjuk, hogy ez ugyanúgy egy fordulópont az ember életében. Nem? Tehát azt lehet mondani, hogy ahogy a keresztség a legnagyobb fordulópont volt, a keresztség az a legnagyobb dolog, ami történhetett velünk. Az úrvacsoránál is ezt tudjuk mondani. Csak éppen úrvacsorából több van. Keresztségből egy volt. Úrvacsorából több, mert visszaemlékezünk az áldozatra. De hatalmas dolog az, hogy ezt követően mi történik, hogyan fogalmazza meg itt az ige szakasz, amit olvastunk? Azt mondja, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól, 7. vers. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Ez is az egyik legkülönlegesebb dolog, tulajdonképpen a halál az, ami mögöttünk van, olyan értelemben, hogy életünk eddigi szakaszát lezártuk, keresztségkor is ez történt, úrvacsorakor is ez történik, és most már előre tekintünk, és hogyha meghaltunk a Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Ezért nagyon fontos, hogy amikor magunkhoz vesszük a szent jegyeket, akkor ugye számot vessünk azzal, hogy igen, ez a mindenható Isten, és egész pontosan Jézus Krisztus kereszt halálára emlékeztet bennünket. De innentől kezdve, hogy a lábmosás megtörtént, hogy a szent jegyeket magunkhoz vettük, innentől kezdve az élet az, ami uralkodik rajtunk. Az élet az, ami uralkodik, és azt mondja a 9. vers, hogy a halál többé rajta nem uralkodik. Krisztuson sem uralkodott. Tehát ahogyan Jézus Krisztus meghalt, és ahogyan Jézus Krisztus feltámadt, mire támadt fel? Mire támasztotta fel őt az Isten? Az örök életre. Olyan örök életre, ahova bennünket is hív. Tehát ez az egyik legnagyszerűbb dolog, amit az ember átélhet, amit az ember tapasztalhat, és ez az egyik legnagyszerűbb dolog ugye a keresztségnél és az úrvacsoránál, a bűnök lemosása ugye ugyanúgy megvan mind a két esetben. Lezárunk valamit. Keresztségkor a hullámsírba temetkezünk. Úrvacsorakor a lábunkat megmossák. Vége ennek a szakasznak. És egy új kezdődik. Kedves gyülekezet, akkor, amikor mi visszajövünk a lábmosásból, soha ne felejtsük el, az már egy új történet. Az már egy új történet. Tehát nem azok vagyunk, ilyen értelemben, akik kimentünk. Másként mentünk ki, és másként jövünk vissza. Mert ott valami történt a lábmosásnál. És azért vesszük magunkhoz a szent jegyeket, mert újra rögzíteni kell magunkban, újra át kell, hogy gondoljuk, hogy igen, szükségem van a mindenható Isten segítségére. Szükségem van. Ahogy a lábmosástán, ne felejtsük el, szükségem volt arra, hogy valaki más mossa meg a lábamat, és nem én mostam meg a saját lábamat. Ahogyan ott szükségem volt arra, ugyanúgy a szent jegyek esetében is szükségem van arra, hogy emlékezzek, mit is tett értem Krisztus. Új életre jöttem vissza, de ebben az új életben segítségre van szükségem, Jézus Krisztus segítségére van szükségem, hogy ő legyen az, aki vezet engem, a döntéseimben segítsem. És azt mondja, hogy a 10.-11. vers, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, vagy ezenképpen vessetek számot magatokkal ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Tehát ez az igazi élet. Ez az az élet, amire azt lehet mondani, hogy igen, a hitben járó élet, és nagyon egyértelmű, hogyha Krisztus ekkora segítséget adott nekem. Hogyha azt mondjuk, hogy más az, aki megmos engem a lábmosásnál, és az ő jelképében, az ő személyében gyakorlatilag Jézus Krisztus most meg. Na most, ha ott segít, a szent jegyek magunkhoz vételénél segít, akkor ezt követően, az úrvacsora után miért ne segítene? Nem? Tehát ugyanúgy velem akar maradni. Ugyanúgy segíteni akar nekem, ugyanúgy bátorítani akar engem, ugyanúgy biztatni akar, ugyanúgy azt szeretné, hogy hitben járjak. Ez most már új életben járás. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy az ember ezt gondolja végig, vessen számot ezzel, hogy ha fordulópontnak tekintjük, akkor azt lehet mondani, hogy igen, innentől kezdve új életre támadtam föl. Új életre azért, mert visszaemlékeztem arra, hogy mi is történt a keresztségemkor, és új életre azért, mert lezártam mindazt, ami eddig jellemzett. Ellen White is megfogalmazza egyébként ezt az alapelvet, azt mondja, hogy amikor visszajövünk a lábmosásból, nem a kereszt árnyékában kell immár állnunk, hanem annak üdvhozó világosságában. Üdvhozó világosságában. Tehát ez egy hatalmas dolog, és nagyon-nagyon örülhetünk ennek. Mert megerőtlenült a bűnnek teste, és kimondhatjuk azt, hogy nem a bűn szolgája akarok lenni ezután, hanem Jézus Krisztus szolgája szeretnék lenni. Na most bárkit előfoghat ez a gondolat, hogy jó, ez mind szép és jó. De azért mit csináljunk akkor, ha majd fognak jönni a próbák? Fognak jönni a nehézségek. Szóval akkor majd mi lesz? Tehát lehet, hogy van egy kis aggodalom a szívünkben, egy kis szorongás a szívünkben, hogy jó, nagyszerű dolog Krisztussal együtt lenni, Krisztussal közösségben lenni, na de utána, holnap után, szóval akkor is ott lesz Krisztus segítségként, vagy mit is tegyünk ezzel? Római levélből szeretnék olvasni egy igét, a 8. fejezetből, Római levél 8. fejezetének 38.-39. versét. Tehát Római levél 8. fejezete, és ott a 38.-39. vers a következőképpen szól. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Azt mondja tehát, hogy nincs olyan, ami el tudna szakasztani Jézus Krisztus szerelmétől. Az emberben ott motoszkálhat ez a gondolat, hogy de van. Nem? Tehát azért az ördög csak tud hatást elérni, csak próbálkozik folyamatosan. Hát az ige nem erről beszél. Azt mondja az apostol, hogy meg vagyok győződve arról, hogy halál, élet, angyalok, fejedelemségek, hatalmasságok, jelenvalók, következendők, semmi. Semmi nem tud bennünket elválasztani Krisztus szerelmétől. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy az ember komolyan vegye azt, hogy itt mi is történik, komolyan vegye a keresztségét, tehát még egyszer emlékezzünk vissza a keresztségünkre, a világ mindenség teremtő urával és mindenható urával kötöttem szövetséget. Tehát nem akárkivel, nem csak valami, nem tudom, légből kapott gondolat volt, hogy most milyen érdekes vagy jó dolog megkeresztelkedni, nem. A keresztség az egy sziklaszilárd alap az életemben, most pedig, hogy úrvacsorát veszek, ebből az következik, hogy újra ezzel az Istennel én olyan szoros szövetségbe lépek, miután megtisztított, hogy innentől kezdve vele együtt élem tovább az életemet. És ennek hátterén mondja ki az apostol azt, hogy meg vagyok győződve, hogy jöhet minden, bármi, bármi. Azt mondja, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát ez az, ami igazán biztatást adhat az embernek, hogy Jézus Krisztus szeretete, Jézus Krisztus szerelme, mert ugye szó szerint ezt a kifejezést használja, Istennek szerelme, ugye ez az, ami a 39. versben szerepel, ennél erősebb nincs. Nincs. Beszéltünk a szombatiskolán az ördög hatalmáról, az Efézus 6 kapcsán, beszéltünk arról, hogy Sátán hányféleképpen, miként próbálja megközelíteni az embert, teljesen egyértelmű, tudhatjuk ezt, de teremtmény. Legelőször is ezt szögezzük le. Jó, tehát teremtmény. Jöhet magassággal, mélységgel, akármivel, akárki. Egyszerűen nincs akkora ereje, hogy Jézus Krisztus szerelmét ez az erő, ez felülhaladja. Persze, ha én azt választom, az más. De önmagában ettől a szerelemtől ő nem szakíthat el. Csak hogyha én esélyt adok neki. Ne adjunk neki esélyt. Tehát ezért hatalmas dolog az úrvacsora, ezért hatalmas dolog az, hogy igen, számot vethetek azzal, hogy a Jóisten szeret engem, számot vethetek azzal, hogy a szeretetével magához szólított, ezért keresztelkedtem meg, és azért jöttem el az úrvacsorára, mert erre a szeretetre újra és újra szükségem van. Ez nagyon helyén való dolog, és ezt az embernek mindenképpen jó is megcselekednie. Na most ebből az következik, hogy innentől kezdve ugye teljesen komolyan szeretném venni mindazt, amire az ige késztet. Teljesen komolyan szeretném venni azt, hogy igen, az Isten szerelme mindennél erősebb, mindennél, hogy mondjam, átfogóbb, erőteljesebb, és a lehető legtöbbet tud nekem adni. Miért ne választanám őt nem csak most, hanem holnap is, holnap után is, azt követően is, amikor jönnek a nehézségek, jönnek a kísértések, jönnek a próbák, jön ezer minden, soha ne felejtsük el, Jézus Krisztus szerelmétől nincs olyan, ami el tudna választani bennünket. Nem tudunk olyat mondani. Akármilyen próba, akármilyen nehézség az ördög, akármilyen fegyvere, nincs olyan, ami erősebb lenne Jézus Krisztus szerelménél. Hát ezért mondja azt Krisztus, és ez most már az utolsó ige, amit idézek itt az ige hirdetésben, ezért mondja azt Krisztus a lábmosás szereztetési igénynél, János evangélium a 13. fejezetének 10. verse, hogy aki megfürdött, vagyis megkeresztelkedett, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Tehát ne felejtsük el, az a döntés, amit hoztam, az a döntés, hogy én megkeresztelkedem, az egy betonbiztos alap. Ha már egyszer megkeresztelkedtünk, ha már egyszer ez a szövetség létrejött, azt mondja, nincsen másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. De azért azt hiszem egyértelmű mindannyiunk számára, hiszen olvastuk ezt az igét, teljesen egyértelmű, hogy szükségünk van rá. Szükségünk. Tehát önmagában a keresztség még nem elegendő. Hatalmas dolog, életünk fordulópontja, legjobb és legnagyszerűbb döntés, de szükség. megerősíteni a lábmosás által, és szükséges mindazt megtenni, amit Jézus Krisztus parancsolt. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban így tekintsünk a lábmosásra, a szent jegyek magunkhoz vételére, és soha ne felejtsük el, hogy mindenható Istenünktől micsoda segítséget kaptunk, micsoda segítséget kapunk folyamatosan, segítséget akkor, amikor a másik megmossa a lábunkat, segítséget akkor, amikor a szent jegyeket magunkhoz vehetjük másnak a segítségével, és így tovább az egész életünk gyakorlatilag erről szól, segítség nyújtásról, amit az Isten ad felénk, és arról az alázatról, amit az Isten szeretne kimunkálni bennünk, hogy fogadd el ezt a segítséget, fogadjuk el ezt a segítséget. Adja a jó Isten, hogy így legyen. Amen.